Hát ez az európai futball kiegyensúlyozottsága, de azért azt szerintem említsük meg, hogy ez az Észak-Macedónia 9 olyan játékos sorakoztatott föl, akiknek bármiféle magyar kötődése van, vagy kötődnek az NB1-hez, játszottak, vagy itt játszanak. Ebből ti mit vontok le, milyen következtetést?
Hát semmi más, csak azt, hogy bitang erős az NB1. Természetesen ez az egyetlen levonható következtetés. Yeah!
Sziasztok! Ez itt az Itzer, a 24.hu focis podcastja. Én Kálnoki Kis Attila vagyok, és ezúttal két olasz érzületű vendégünk van, Márta Bence Benito, szabadúszó újságíró, blogger és futball kézilabda fanatikus. Szia Bence!
Sziasztok!
Vagy szia Benito! És Marosi Geri, akit ugye már többször bemutattunk, vagy többször volt itt partnerem, mint Bence, és azt kell tudni, hogy mind a ketten előszeretettel írnak a Sport24-re. Szia, Geri!
Sziasztok!
No hát ugye a választásból mindjárt ki is derül, hogy mi lesz itt a téma. A csütörtök esti VB pótselejtezők egész pontosan 4 darabot játszottak belőle, hiszen az orosz-lengyel, az ismert orosz-ukrán háború miatt és a tiltakozás jegyében telt, így oroszok nem léptek pályára, Lengyelország nem akart velük játszani, míg a másik oldalon pedig Skócia és Ukrajna mérkőzését elhalasztották egy tervezett júniusi időpontra, aztán majd Putyin elvtárs eldönti, hogy mi lesz ezzel a történettel, ezzel a mérkőzéssel. Természetesen volt egy 5. mérkőzés is, ami számunkra nagyon fontos, és ugyanaz csak felkészülési mérkőzés volt, de természetesen a Magyarország-Szerbia 0-1 találkozóról is beszélgetünk, kivesézzük majd az érdekesebb jeleneteket. No, de kezdjük ezzel az olasz történettel, mert bármennyire is magyarok vagyunk, és a magyar meccs a fontos számunkra, azt gondolom, azért az, hogy Észak-Macedónia Olaszországban megveri az Európa-bajnok címvédőt, hát az nem is tudom, hogy szenzáció vagy minek lehet azt nevezni, hihetetlen meglepetés.
Az olaszoknak biztos sok hatás, főleg, hogy a második világbajnokságról maradnak le ezzel egymás után, amiről még sohasem fordult elő, de az egészen, aki ezt nézte, egészen hihetetlen volt, 16-0 volt a szöglet arány, 32-4, vagy valami ilyesmi a kapura lövési arány az olaszoknak, gyakorlatilag az olasz térfél teljesen fölösleges volt, tehát azt így be lehetett volna szántani, le lehetett volna zárni, így körbe kordonozni, úgysem mentek rajta át, aztán amikor átmentek, a 90. percben Trajkovszki rúgott egy óriási gólt, és továbbment Észak-Macedónia, és az egész mérkőzésén én a Twitteren ki is írtam, hogy olyan érzésem van, aki a Football Manager játékkal játszott valaha, az mind tudja, hogy van az a mérkőzés, amit bármit kapura lősz, nem megy be, és az ellenfél az egyetlen lövésével megnyeri a mérkőzést a te 40 kísérleteddel szemben, és annyira azt éreztem, és ezt valamikor a 80. perc tájékán kiírtam, erre a macedónok tényleg rúgtak egy gólt. Hát ilyenkor ugye az van, hogy vagy kidobod a laptopot a gépe az ablakon, vagy pedig újra töltöd a meccset és csalsz, és ebben az esetben az olaszoknak viszont egyik sem volt opció, így az olaszok majd megnézik televíziójuk, ugye azzal tiltakoznak a katari VB ellen, hogy otthonról nézik azt. Igen, tehát a bojkott egy elég érdekes formája.
Ez a klasszikus ilyen válságkommunikáció, hozzuk ki a rosszból a jót, a legjobbat, mondjuk azt, hogy...
De ez az ekvivalens annak a rage quitnek, amit Geri mondta, hogy kidobod a laptopot az ablakon. Közben azért ennek voltak előjelei, tehát nyilván iszonyatos sokkoló meglepetés, de egy picit az olasz válogatott is hasonló utat járt be, mint a magyar. Egy nagyon jól sikerült, nyilván mindenkinek a saját szintjén, Európa-bajnokság után egy nagyon komoly zuhanás következett be. Volt ennek sok oka, talán ami egyébként szembetűnő volt, és ha nem akarunk nagyon mélyre menni, akkor ez az emocionális töltet, ami az Európa-bajnokságon megvolt az olaszokban, az végig hiányzott, nyilván egy pár kulcsember is, bár ez most kevésbé volt látványos, mert inkább védők hiányoztak, és nem ott volt a probléma.
Nem volt mit védekezni.
Igen, nem ott volt a gond, bár Emersont sose értettem, hogy kerül az olasz válogatott közelébe, ez egy másik sztori, de az... Már az Európa-bajnokságon is jól látszott, hogy az ilyen játékhelyzeteket, ami borítékolható volt, hogy ez egy ilyen meccsképű összecsapás lesz. Ez nagyon nem a sajátja az olaszoknak, nem is tudnak vele mit kezdeni. Az EB-n se tudtak egyébként. Ott mindig volt egy-egy olyan szerencsés, vagy mondjuk kevésbé szerencsés, de egy megérdemelt momentum, ami tovább lökte őket. Most itt az volt az ember érzése, hogyha a jövő, ha VB-ig játszanak, akkor se fog senki gólt rúgni. Igaz, a végén már nem is volt kitől várni a gólt, úgyhogy...
Azt hiszem, a 32-ből 16 blokkolt lövés volt, ami hát azt feltételezi, én speciál nem azt a meccset néztem, de azt feltételezi, hogy élő fal volt ott a kapu előterében.
Hát az és az olaszok látványosan nem tudtak ezzel mit kezdeni. Tehát most azon gondolkozom, hogy hány olyan olasz helyzet volt, amire azt mondom, hogy így tiszta-tiszta. És nagyon kevés.
Hát Berardinak azért ott volt, neki meg a jobb lábára jött ki. Egyébként az mondjuk nem szerencsés, mert azzal ritkán
ami a rosszabb.
Ami a rosszabb lába neki, igen, és nem, a tegnap egy kicsit belebújtam magam itt a meccs statisztikáiba, és ilyen nyalánkságokat találtam, hogy a 32 olasz kapura lövésből 18-16-oson belülről érkezett. Tehát tényleg, amit mondasz, hogy egy élő fal volt, és eljutottak odáig az olaszok, hogy bevitték a 16-oson belülre is a labdát, ott fogyott el a tudomány, és erre abszolút lehetett egyébként számítani.
Mennyire szerencse vagy pekhez, hogy tényleg ilyen domináns támadójáték ennyi kísérlet ellenére egy sem csúszik be, pattan meg, és irányt változtatva ér el a gólvonalon túlra. Ez csak a futball, klasszikus futball, hogy
hát ez a football bloody hell.
Igen. Ugyanez jutott eszembe nekem is.
Nem, tehát tényleg, tehát más mérkőzéseken ezekből kettő bepattan. Vagy úgy esik le, hogy véletlenül ott van immobile és materializálódik a semmiből, majd berúgja 5 méter az üres kapuba, hogy ne végképp ne kelljen erőt kifejteni.
De az Inzaginak
de most
volt
semmi. Igen,
sajátja
igen.
Szerintem.
Semmi.
Mondjuk, ő is hiányzott ezek szerint erről.
Mondjuk azért voltak olyan olasz keretek, amiben azért lettek volna itt B-opciók, olyan centerek, mint amik most nincsenek.
Igen.
Tehát ha mondjuk nem tudom, megnézzünk egy 98-as olasz keretet a világbajnokságon, és megnézzük a kispadot, hát az a kispad az eljátszana, azok a csatárok eljátszanának azért most a kezdőben valószínűleg.
Hát egyrészt abszolút, másrészt, tehát maga a meccskép, meg az, ami történt, az nekem nem abban az irányban mutat, hogy most Mancinit Róma főterén azonnal föl kell koncolni. Közben meg azért ez a keret se tűnt azért olyan nagyon, nem azt mondom, hogy átgondoltnak, de hiányzott nekem egy pár olyan játékos, aki legalább ilyen veszett fejszennyele lehetett volna, hogy Skamaka, akit nem azért tart mindenki óriási ígéretnek, mert óriási ígéret, hanem azért, mert már az ilyen játékosokba is bele kell kapaszkodni. Ügyes, jó felépítésű, elég jól mozog egyelőre a pályán, de nagyon fiatal, még rutintalan, még nehéz megmondani. De ő például nem volt a keretben, Bellotti sem. Azok a klasszikus centerek, akik egy ilyen helyzetben, akár egy lepattanó labdánál, ha jó helyen állnak, akkor is el tudják dönteni ezt a meccset, mert ez nem volt kérdés, az első gólig meccs ez a meccs.
Hát vagy mit tudom én, maradjunk a régmúltnál, akkor Gál Gyula szép időkben védővel a nyakán beforog, és bedobja a háta mögött a labdát.
Balotelli suttog a háttérben.
Jaj, hát most...
Most már ugye Bánhidi csinálja ugyanezt, de csak hogy a régmúltra csatoljunk vissza. Nagyon érdekes dolog, hogy a Észak-Macedón szövetségi kaptán Lieszki azt mondta, hogy az olaszok fegyverével győztük le. Catenaccio, két elfutás, hát két kapuralövés, egy gól.
Hát na most mennyi...
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire... Mennyire változott meg az olasz futball? Nyilván az EB-n is azóta is látjuk, hogy nagyon markánsan mást, egészen modern játékot játszanak, és mi lett volna, ha, bár ez egy hülye kérdés, mert ha nincs a sportban, de mégis fölteszem, mi lett volna, ha mondjuk kevésbé a modern domináns játék, vagy támadó játékot erőlteti a jelenlegi olasz válogatott, hanem kicsit egy ilyen ellenféllel visszaáll a régi, ezt megpróbáljuk kicsalogatni, és...
Akkor középen ott maradt volna a labda.
Igen,
a senki nem megy érte.
Moldova féle.
Ez a Moldova féle, hogy beásták magukat a 16-osra.
Mind a kettő nézi, igen.
És nem? A 90 ezer néző izgatottan nézte, hogy meg lesz a játékvezető, hát meg a 40% ultia.
Igen, itt a macedónok úgy gondolták, teljesen jogosan, hogy az egyetlenségük, ha nem fognak focizni.
Így van.
És kizárólag védekeznek, és hát ez tényleg az ilyen, az olasz-holland, az EB elődöntő.
Az 5-11-eses?
Igen, az körülbelül az volt ilyen, nem? Igen.
Apropó 11-esek. Ugye azért azt ne felejtsük el, hogy itt a selejtezők során Olaszország azért kényszerült pótvizsgára, sikertelen pótvizsgára, mert Zsorzsinyó kétszer is elszórt. Egyet a 90. perzeráson, az jól szerintem a svájciak ellen?
Igen, tényszerűen így van, de egy kicsit azért sosem gondolom igazságosnak egy csapatjátéknál egy valakin elverni, és itt valóban az egész csapat
volt. Nem egy valakin, nem hanem a jelenség, hogy pici nüanszok, most ugye arról beszélünk, hogy hát a 32-ből egy igazán valahogy belvászorokatott volna a gólvonal mögé.
Hát igen.
Itt is egy kis nüansz, ott is egy kis nüansz, amott is egy kis nüansz, mint hogyha pont az, amit az elején megfogalmaztál, Benito, hogy pont az a kis szikra hiányzott volna, ami a sikerészség, vagy egy kicsikét túlcsordult csapat, vagy megelégedett csapat benyomását keltette, mintha az elmúlt évben az olasz, és emiatt nem sikerült nekik annyira?
Ebben is van valami, bár én is érzem, hogy egy kicsit lózungszagú, amikor ezt a szikrát várom egy csapattól, és hogy konkrétabban mondjak valamit, azért az olasz válogatottban, hogyha az arcokban hasonló is volt mondjuk az EB döntőn pályára lépő csapathoz, a védelmét kivéve, de hát ugye mondtuk, hogy ez kevésbé fontos, azért itt komoly változások történtek, úgy egy Barellával, aki szerintem az elmúlt másfél évben mondjuk a világ egyik legjobb középpályása volt, és ez az ősze, ez távolról, tehát nagyon messze van attól. Van egy Insigne, aki pont az ilyen meccseket kellene, hogy eldöntse egy 16-oson kívüli lövés, egyébként Berardi a másik oldalon pont ugyanez. Egy Insigne sem ugyanolyan formában érkezett, egy Immobilének szerintem nagyon, annak ellenére a Lációban ontja a gólokat, a válogatottban ilyen nagyon gátlásos, hát az EB végére konkrétan kikerült az olasz válogatottból, úgyhogy közel távol nincsen másik 9-es. Úgyhogy itt ilyen lelki tényezők is, formaingadozás is, plusz nem tagadhatjuk azt, hogy ennek megvoltak a jelei. Tehát, amit az olasz válogatott az Európa-bajnoki cím óta művel, az tökéletesen méltatlan ehhez az egészen kiváló csapathoz egyébként.
Ugye az egész nincs, ha nem is a svájcra kellni meccset mondjuk, mert mondjuk az, hogy Svájc az, hát mondjuk olasz csapatnak azért minősített minden további nélkül, de mondjuk Bulgáriát megverni otthon. Azt a bolgár válogatottat, ami nem is tudom, hogy bolgár foci, az 30 év nem volt ilyen gyenge.
Igen. Hát mi például elég simán levertük őket idegenben. Ugye,
igen, tehát hogy ezt a csapatot mondjuk nem megverni, az elég problémás. Egyébként érdekes, hogy így pont azt néztem, hogy mennyire könyörtelen az európai selejtező. Az afrikai még ilyen, most például pénteken még hátra vannak az afrikai selejtezők, hogy ott is egyszer hibázol, és véged, és Európa pláne ezzel a playoffos rendszerrel egy meccses, pláne ilyen lett, olaszoknak az egyetlen veresége ez volt a selejtezőkben, míg közben mondjuk Dél-Amerikából Uruguay kijut úgy, hogy 49%-on áll most a megszerezhető pontokból, amennyi pontot megszerzett. Ez 50% alatti mutatóval egyeneságon kijut a VB-re. Nyilván teljesen eltérő lebonyolítás az egésznek az oka, csak míg mondjuk Dél-Amerikában hiába ott talán a legkisebb különbség, a legerősebb és a leggyengébb csapat közül az összerzónát figyelembe véve, ott van hibázási lehetőséged, vagy nem feltétlenül össze, tehát lehet, hogy kikapsz, nem tudom, elmész Rióba, kikapsz, Buenos Airesbe kikapsz, fölmész La Pazba, agyonvernek, mert nem tudsz lélegezni, ugyanígy játsz Quitóban, és ennek ellenére simán ki tudsz jutni, és egy európai selejtezőn gyakorlatilag ennyi, kihagyod egyszer a 11-es selejtezőkön, azzal mész a pót selejtezőre, most meg az ellenfél eltalálja a labdát a 92. percben, te meg semmivel nem találod el a kaput.
Igen.
Hát ez az európai futball kiegyensúlyozottsága, de azért azt szerintem említsük meg, hogy ez az Észak-Macedónia, ha a kollégám Tajka Balázs jól számolt, akkor 9 olyan játékos sorakoztatott föl, akiknek bármiféle magyar kötődése van, vagy kötődnek az NB1-hez, játszottak, vagy itt játszanak. Ebből ti mit vontok le, milyen következtetést?
Hát semmi más, csak azt, hogy bitang erős az NB1.
Természetesen ez az egyetlen levonható következtetés.
De... Na jó, ezen most röhögtünk, igen, de komolyan kérdeztem, hogy azért ezek szerint, és ugye a magyar válogatott magyar játékosain, vagy Magyarországon játszó játékosain azt látjuk, hogy annyira van már erős ez az NB1, hogy egy jól szervezett, jól kitalált csapatjátékkal és egy jó paszban lévő 11-14 fős főkerettel bárkinek az orra alá borsot tudsz törni. Ezt látjuk szerintem a magyar válogatott EB szereplésén is
Sőt,
előtte meg utána.
Sőt, abban is ezt látjuk, hogy mi is jobban nézünk ki a jobb csapatok ellen, abszolút, mint amikor nekünk kell játszanunk. Szerintem az európai középmezőnyben már nincs olyan csapat, amelyik ezt nem tudja megcsinálni. Ráadásul az olaszok azért elég kiszámíthatóak is voltak, lehetett tudni, hogy kb. Így fog kinézni ez a meccs.
Ezt hiszem 1,9 XG-t hoztak össze 32 lövés ellenére, ami azért nem túl sok egy ekkora ilyen dominancia mellett. Mondjuk a macedónok azt hiszem 0,1-et.
Azt akartam mondani, hogy a macedón XG az mérhető volt a mérkőzésen.
Hát 0,1, abból lőtt egy gólt a Mioszki.
Erre mondják, hogy kit érdekel az XG.
Igen,
igen, Trajanuszki eltalálta.
Hogy, igen, rosszat mondta.
Egyébként most igen, tehát az tényleg az, hogy már minden Európában már mindenki el tudja szinte rontani, a mini államokat számítsuk mondjuk le talán, de már mindenki el tudja rontani akár a nagyobb fociát is ilyen szinten. Lehet, hogy a macedónoknak sokkal vérpisilősebb lett volna egy nem tudom, hogy ki ellen, Ciprus elleni mérkőzés, ahol futballozni is kellett volna előrefelé, és ezt nem kellett, de ezt meg tök jól tudják. És tehát egyébként azok a játékosok, akik ott vannak és az NB1-ben szerepelnek, vagy szerepeltek, azok azért mind kulcsjátékosok voltak itthon is. Tehát nem feltétlenül azt mondom, hogy mindegyik kiemelkedő, de mondjuk egy Enis Bárdi az kiemelkedő képesség, vagy egy Muszlim az kiemelkedő képességű játékos szerintem.
Mondjuk annyira jól sose játszott a Vidibe, mint ahogy...
Igen, ezt azért megkérdőjeleztem volna, de erre a meccsre kétségtelen, hogy szintet lépett. Most nagyon nagyot játszott szerintem.
Hát most ha az NB1 általános színvonalát megnézzük, azért Muszlim az elejébe tartozott a középső védőknek.
Igen, nem. Mondjuk én úgy jó átlagos produkciót hozott, én inkább így ítélném meg, de ezzel nem fogunk összeveszni. Viszont Észak-Macedónia azzal a Portugáliával játszik, aki látszólag hulla könnyedén múlta fölül Törökországot, holott nem volt végül is ez a mérkőzés annyira lefutott, mint amennyit az első félidős 2-0-ás vezetés sejtetett.
2-0 után szépítettek a törökök, és egyenlíthettek volna, de fölé rúgtak a 11-est. Törökország képernyői még mindig égnek, tévéképernyőkkel vannak ilyen gyűjtések, azt meg lehet nézni. Belelövünk a tévéképernyőből kezdve mindenhol. Púrák Ilmaz gyorsan vissza is vonult a válogatottságtól.
Igen?
Igen, ha minden igaz, ma azt
be is jelentette,
hogy neki a fölé rúgott 11-es dörgése mellett ez volt az utolsó lövése a válogatottban. Pedig ő aztán tényleg valódi csatárlegenda a törököknél.
Szépen be is rakta rövidbe az elsőt egyébként, mert ez egy csodaszép támadás volt.
Az egy csodaszép gól volt.
Igen.
Portugálok már megint magukra hozták a frászt, ezt nem tudom, hogy hányszor lehet még eljátszani egyébként, de azért az azért nagyon durva lenne, ha a macedónok őket is kiejtenék.
Én pont ezt akartam kérdezni, kétszer meg lehet ezt csinálni egymás után? Kétszer idegenben meg lehet ezt csinálni egymás után?
Én ezt nagyon nehezen tudom elképzelni, az, hogy kitartson, nem csak a koncentrációnak kell kitartani, hanem a szerencsének.
Bizony a mázli.
Hát mindenesetre sporttörténelmet írnának, nyilván, hát az... mert közelében nem volt még
igen,
ez
egyébként
az ország.
Eddig a kijutottak közül nincs sok, sőt, nem lesz sok újonc a VB-n.
Nem.
Tehát eddig ugye a rendező Katar, és akkor Észak-Macedóniának van meg esélye, Malinak, Afrikából. És most leszámítom, nem hiszem, hogy a Salamon-szigetek meg a hasonlók Új-Zéland ellen az óceániai villámtornán bármilyen eséllyel lépnek pályára. De
Kanada
nem
is vezetők már voltak VB-n. Mondjuk az is meglepetésként mondom, hogy Kanada vezeti.
Igen, Kanada
azt a csoportot.
86 után szinte biztos, igen, hogy kijut az amerikaiakkal meg a mexikóiakkal kézen fogva abból a zónából. Szóval kevés az újonc, és azért szerintem az utolsó csapatok közé lett volna Észak-Macedónia.
Hát lehet. Mondjuk, hogy Észak-Amerikából lennék szövetségi kapitány valamelyik országnak, mert hogy hárman kijutnak, így azért nem tűnik olyan teljesíthetetlennek a feladat.
Na jó, de ha mi van, hogyha nem te vagy az Egyesült Államok, vagy Mexikó ilyen szempontból?
Hát akkor Kanada vagyok.
Az kettő, igen, de Kanada azért meglepetős.
Ott van Costa Rica is közben tudott rúgni. Most például pont Kanadát verték
negyedik, és igen, de Costa Rica valószínűleg negyedik lesz, mert az be nem hozza. Jó, de hát ott vannak ilyen regionális érdekességek, mint amikor az Egyesült Államok lejázhatná a hazai mérkőzését a balzsamos tavaszi kaliforniai levegőben. Mondjuk Mexikó ellen mit csinálnak? Elviszik valahol Minnesotába, érted, mínusz 15 fok, hóemberek a pálya
szélén. És azt kérdezik, hogy miért éppen
Minnesota.
Lelátod,
hogy Mexikóért körülnéz, mi ez a klíma, mi ez az egyáltalán, miért kell itt focizni, majd emellett Kanadában, ahol ugyanez van.
Hát szerintem ezt el kell fogadnunk, hogy mindenki próbál minden segítséget megadni a saját válogatottjának.
Szerintem ad neki egy ilyen sajátos bájt.
Hát igen, mondjuk amikor lapászba kifutsz, és a harmadik percben úgy érzed, hogy Bud Spencer ül a mellkasodon, az mondjuk nem annyira sportszerű.
Elénekled a himnuszt, és vége. Tehát az első fél idő le is lehet húzni a WC-n.
És Lapaz magasabban van, mint Mexico City-nek van egy ilyen dombja Mexico City mellett, ahol én volt szerencsém edzőtáborba járni.
Van rajta focipálya?
2800 méter magas, és egy ilyen erdős rész futókör van rajta, és az egy világ atlétája által közkedvelt magaslati futókörtábor, és ott volt szerencsém
szaladgálni. És úgy érezted, mint hogy egy ilyen lekvárosárokba futnál?
Nem, nagyon érdekes, tehát más érzés nem volt, ugyanúgy elfáradtam, csak mondjuk azt, ami tengerszinten mondjuk 4000 méteren egy ilyen 14-30-15 perces mondjuk 70%-os, 65-70%-os középerős tempónak éreztem, na az 20 perc volt ugyanazon a körön, ugyanazon a távon 2800 méteren. Egész egyszerűen nem működsz úgy. Nyilván a magaslati sportolásnak is megvannak a szakmai titkai trükkjei, de abban most nem menjünk bele. A meglepetés csapatok, vagy a újoncok, vagy régen látott VB vendégek közé tartozik Wales, vagy tartozhat Wales is, amelyik...
Vagy Rusziában, vagy Ukrajnában, ki tudja mikor.
Igen, de Gerard Bale-nél álljunk már meg egy szóra, mert egy érdekes figurája ennek a Velszi válogatottnak és az európai topfutballnak. Most éppen újra Real Madrid egy évnyi Tottenham kölcsönadás után, de ott se nagyon játszott eddig 5 meccset, azt hiszem.
Ez jó, mert a válogatottban van energiája, amit kiadhat magából.
De ki is adja.
Nem sérül meg a Real Madrid meccsein, mert nem játszik. Nem sérül meg
egyszer. Van ennek előnye?
Nem, hát de egyébként Bélnél most tényleg a viccet félretére.
Vérszívó piócának, azt hiszem, vagy minek parazitának nevezték.
Igen, most vissza is szólt
a spanyol sajtó,
hogy hát azért ez kicsi erős volt, de hát...
De nem volt az. Én abszolút adom ezt.
A parazitát?
Én abszolút.
Hát végül is 13 óta ott van, 9 éve ott van, és hogyha megnézzük, hogy Benzema, aki 11 óta, vagy 9 óta, 2009 óta, nem tudom mi ott, valami nagyon régen, még régebben van ott, mit tett hozzá a Real Madrid játékához, és Gerard Bale, a 100 milliós Gerard Bale mit tett hozzá, akkor mondjuk zongorázni lehet a különbséget.
Hát lehet mondjuk, hogyha Gerard Bale mindig úgy játszana a Real Madridban, mint ahogy játszik a Velszi válogatottban általában, a szurkolóknak is jobb véleménye lenne, meg a helyi sajtónak is jobb véleménye lehetne róla. Azért persze így is tett eleget a Reálért, de tény, hogy nem véletlenül vannak kiakadva sokszor.
Hárugott Ordas Nagygöld Bél döntőn például.
Viszont a Liverpool
ellen. Szép volt, Istenem.
És a tegnapi sem volt.
Nem, mint csúnya, igen, egyik se.
Egyik se.
Nekem a második egyik jobban tetszett, mert az egy olyan csípő mozdulat, visszahúzott, visszarántott csípő mozdulat volt ellentétes irányba, ugyanabba a felső sarokba, mint a szabadrugás lőtt, hogy az valami döbbenetes.
Hallgatók biztos tudják, hogy neked azt tetszett legjobban, ha látták a címet, amivel kiment a 24
pontra. Igen, nekem az zseniális volt, az parádé
igen,
volt.
Igen, abszolút.
Azon gondolkozom, hogy itt ilyen versenyegyenlőség meg ilyenekről azért most nehéz beszélni, amikor itt van ez a meccs, Wales tovább jut, Skócia és Ukrajna majd valamikor pályára lép, Ukrajna majd valamilyen csapattal pályára lép. Érted? Tehát akik kimentek az országból, éppen légióskodnak, nincsenek a fronton, stb. Tehát az teljesen, gondoljuk, teljesen bizarr szituáció. Míg a másikon meg az oroszok leléptetése, illetve felfüggesztése miatt a lengyelek tovább jutnak játék nélkül. Míg a svédek gyakorlatilag 120 percen keresztül vért izzadnak a csehekkel, és hosszabb vitárban nyernek, és akkor most a svédek...
Hát erről az erről nem beszéltünk még.
Most a svédek mehetnek el a lengyelekhez, úgyhogy van a 120 perces totál gyilkos mérkőzés a lábukban.
Igen.
És akkor utána, ha a svédek véletlenül reklamálni fognak, hogy ez nem volt teljesen egyenlő feltétel, akkor mondjuk, hogy igazuk van.
Igen.
Egyébként... De hát az élet látod, a sportban produkál furcsa dolgokat, és ezzel szerintem nem lehet mit kezdeni.
Ez az erőben viszont lehetett volna egy hármas meccset is játszani aznak az ágnak.
Hát vagy valahogy kitalálni, hogy a versenyegyenlőség megmaradjon, és ne menjünk át amerikai egyetemi úszóbajnokságba. Egyébként őszintén szólva engem nagyon érdekel az olyan sportban mozgó emberek véleménye az orosz sportolóknak a globális kitiltásáról, amilyenek ti vagytok, és én nem feltétlenül minden szankciót aláírok és egyetértek vele, de itt azért nagyon-nagyon sok esetben ártatlan sportolók is sérülnek, vagy előnyt szereznek ebből jogosulatlanul. Tehát nem tudom, hogy ez mennyire...
Nekem volt egy ötletem, javaslatom, mert egyébként ugyanezt mondom én is, hogy azért valószínűleg az orosz sportolóknak a jelentős százaléka gyűlöli a háborút, ellene van.
A maradék volt zével a melegítőn a múlt héten a Luzsnikiban.
Igen, vannak ilyenek is. De én pont erre mondom azt, hogy a sport alapvetően a békéről és az esélyegyenlőségről szól, vagy a rajtnál lehetőség szerint az esélyegyenlőségről szól. Mi lett volna, hogyha azt mondják, hogy gyerekek, ha hófehér mezben béke galambbal a melleteken vállaljátok, akkor játszhattok.
Na jó, de ezzel vállalják a szibériai számüzetést is. Ahogy elnézem a mostani helyzetet Oroszországban.
Lehet, de legalább egy gesztus adsz, vagy egy kis kaput adsz mondjuk azoknak az orosz atlétáknak, vagy sportolóknak, akik egyébként azt mondják, hogy figyelj, bevállalom.
Hát kukac, ez könnyű mondani innen, de amennyire innen meg tudjuk ítélni, hogy milyen szinten történnek ott a dolgok, ha családod van ott, vagy bármilyen érdekeltséged Oroszországban, egyszerűen ezt nem vállalod be, és nem tudok simán haragudni lehet. Se azokra, akik nem. Hát látjuk, hogy a tüntetőket, vagy volt egy videó az interneten, föltartott egy, ezért is kérdezte, hogy há-há, mennyi időtán visznek el, és még ki sem mondta már két teknős.
Volt egy másik jó, amikor az egyiket elvitték azért, mert békapárti volt, a másik háborúpárti volt, azt is elvitték, csak a biztonság kedvéért, mert beszélt a külföldi stábban.
Igen. De hát közben meg nem csak a válogatottaknál, hanem az, hogy a Lipcse most úgy fog játszani az Atalantával, hogy az előző fordulóban nem lépett pályára. Tehát végvehetjük az egészet, és nincs ilyen valószínűleg jó megoldás. De ez talán nem a legkevésbé rossz közülük.
Nehezen tudok még legkevésbé rossz megoldást is megfogalmazni.
Nehéz, hogy igen.
Tehát igen, tehát van rossz.
Már bánom, hogy belementem, bocs.
Igen, van a rossz, meg a rossz, meg a még rosszabb. Most ezzel tényleg mi a felé?
Figyelj, kanyarodjunk vissza szerintem akkor a futballhoz és a magyar válogatotthoz, mert itt különböző ezt a négy mérkőzést, sőt még azon túl a különböző egyéb kontinentális pócselejtezőket is végvetük, vagy VB-selejtezőket is végvetük. Mit szóltatok ehhez a mérkőzéshez? 0-1, mit láttatok a játékképében? Tetszett, nem tetszett, ki tetszett, ki nem tetszett? Reménykeltő vagy sem? Mit szóltok a két újonchoz?
Hát nagyjából, tehát olyan érzésem volt, mint a magyar válogatottat látnám, nem? Tehát ugyanazok a problémák most is azért látszottak.
Keressük a balvédőt.
És most mind a kettőt kerestük, tehát a három védőből a bal hátvédőt és a bal szárnyvédőt.
Bal szárnyvédőt, bocsánat.
Helyzetkialakítás az olyan, amilyen. Nem lesz sok, tehát továbbra sem lesz 60 zicser a magyar válogatottnak egy mérkőzésen. Cserébe most azt az egyet nem sikerült gólra váltani, mondjuk, ami igazán nagy volt.
Volt azért, jó, az első fél időben is volt, vagy kettő.
Igen. De nekem minden esetre tisztára...
Mondhatjuk, a szerbe gólya is les volt, vagy les elősz, vagy nem, kezezés? Mi kezezés. Volt? Kezezés előzte, kezezés. Meg, bocsánat, a szerbe
meg aztán
gólya.
Második fél időben másik var, azt meg az körülbelül 2-11-est, igen. Ami olyan könnyen jött, könnyen ment.
Kiegyenítette egymást.
Nagyjából szerintem azt kaptuk a magyar válogatottól, amit úgy lehetett várni az eddigi mérkőzések alapján, és ez teljesen stabil, ha mondjuk megszereznénk a vezetést, akkor jól járnánk vele, és akkor utána teljesen jól ellennénk azzal, hogy várunk, aztán kontrázunk valamit. Helyzetkialakítás az főleg ilyen jó csapat ellen nehezen megy.
Azért szerintem
nem volt, egyáltalán nem volt vállalhatatlan, de mondjuk a szerbek szerintem teljesen megérdemelték azt, hogy egy góllal legalább jobbak voltak.
Jobb ez a csapat legalább egy góllal a magyar válogatottnál, még talán a legerősebb magyar válogatottnál. Oké, ez nem a legerősebb szerb válogatott volt, de nekünk, tehát nyilvánvalóan egy olyan gazdag válogatott keret sokkal könnyebben túllép egy kulcsember hiányán, mint egy magyar, ahol borzasztóan boldogok vagyunk, hogy van egy pár poszt, amire azt tudjuk mondani, hogy ez megoldott, és akkor itt van egy olyan játékos.
Szalaira?
Hát elsősorban rá, mert nagyon szeretem Fityót, hozzá kell tennem, hogy mint embert is borzasztóan
mondjuk,
kedvelem.
Mondjuk, hogyha az 5. percben kiállítják, nem szól egy szó sem. Igen, szerintem, amikor leöklözte Tadicsot szó szerint.
Jó, de ez, hogy mondjam, most ez furcsa lesz abból, hogy úgy kezdtem, hogy nagyon kedvem, de mindig benne van egy kicsit a játékában.
Van egy kedves ismerősöm, a futball sűrűjében dolgozik, azt mondta, hogy imádja az Attilát, hatalmas szíva van, de egy ízőzített bomba.
Így van. Tehát ott mindig benne van az, hogy ott valami történni fog. Ráadásul én azt látom rajta, hogy először is az, hogy ennyi idősen játszol jobboldali szárnyvédőt, aztán a klubodban középhátvédet, a négyvédősbe, aztán a háromvédősbe jobbhátvédet, most meg balhátvédet.
Ez alapvetően őt dicséri. Tehát tulajdonképpen a védelem, ha négy, ha öt védős rendszerről beszélünk, bármelyik posztján, bármikor bevethető, és abszolút, ez abszolút az ő dicsérete.
Igen, mondjuk a hatásfoka. A bal oldalon a hatásfoka azért nyilvánvalóan nem olyan erős, de én azt látom rajta, hogy ő egy ilyen nagyon lelkiző srác, és borzasztóan sokat kivesz belőle, ami a Vidinél történt. Uh-huh. Itt az ősszel.
Az elég érdekes, hogy két Vidi is volt kezdő.
Igen, jó, légiósok mindig más szerintem egy kicsit, még akkor is azt gondolom, hogy Négo azért...
Jó, de csak hát nyilván megvisel egy ilyen hosszú eredménytelenség ebben az esetben.
Igen.
Ahogy a válogatott ilyenkor, ez ilyen edzői érdekes kérdés, hogy most berakod, mert egyébként tudod, hogy bízol benne, meg tudod, hogy megfelelő szintet tud hozni, csak hogy ilyen lelki állapotból mivel teszel jobban?
De most ki tudná betenni helyette jobb védő, vagy jobb szárnyvédő posztra?
Igen, hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy akkor meg kit
raksz be. Ebben is csak megerősítjük azt, hogy mintha a magyar válogatottat láttuk volna, és akkor következő kérdés, hogy mit szóltok a jó magyar nevű, Callum Style nevű fiatal emberhez, aki hát most pillanatilag azt hiszem, ha jól vettem észre, szárnyvédő posztra szállt be végül is, holott egyébként hatos, meg nem tudom, még középpályás pozícióban, vagy nyolcas pozícióban is lehet játszani. Nekem jól nézett ki a srác.
Ő szerintem kimondottan, ha az újoncok közül valaki benyomást hagyott maga után, az inkább ő volt.
Igen.
Hát Ádám Martin szerintem háromszor ért labdába.
Azt akartam mondani, hogy Ádám Martin labda érintése.
Igen, nem nagyon sikerült eljutatni hozzá magyarul labdát. És ez nem biztos, hogy sőt, egyáltalán az ő játékát minősíti, amit most mondtunk, hanem nem sikerült hozzájutatni.
Megnézni, hogy Észak-Írország ellen esetleg már kezdenek-e. Stiles-t nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy kezd, és én Ádámot is el tudom képzelni, hogy ha nem is kezd, de legalább mondjuk több időt kap.
Muszáj.
Egy gyengébb ellenféllel szemben. Muszáj, mert különben abból nem tudja lemérni Rossi.
Hát meg nem csak ez, hanem látszott a Szalai nélküli magyar válogatott és a Szalai is magyar válogatott között, hogy a támadójátékunk konkrétan elhalálozott nélküle. És ez így van, ehhez a formációhoz nem csak a magyar válogatottnál, hanem a világ összes csapatában egy markáns centernek a játék, egy kilencesnek a játék az elengedhetetlen, és nincsen, valóban nincsen. Gondolom, hogy beszéltünk mindannyian Marco Rossival egy párszor, elmondta nagyon sokszor, nem lát senkit, látja ő is Ádám Martint, hogy nagyon jó lövése van, erőszakos, jól érkezik a kapu elé, de hát van egy kis feleslege, ha azt lepattintja, akkor
már, ő... Ezt már leadott belőle hármat,
négy. Le is, látszik is rajta egyébként.
És futómennyisége is nőtt.
És ez még mindig nem jelenti azt, hogy ezen a szinten mondjuk ő
meg tud élni.
Ugye ez például jól látszott, amikor Hán élete formájában, és jó, azt hiszem, a gyereke született előtte, tehát ott azért, finoman fogalmazva sem volt zavartan a felkészülése, de amikor berakták a kezdőbe, csak ott a labda nem jutott el
hozzá. De Nagy Zsolton is ezt lehet látni szerintem, hogy van az a szint, amit ő még meg tud ugrani, a szerb válogatott, vagy a szerb válogatott jobb oldalának az egyéni játék képessége, az már ezen a meccsen mindenképpen meghaladta, én úgy éreztem az ő tudását, vagy jelenlegi pszichés, fizikai egyéb állapotát.
Ez egyébként sokat mondom, hogy azért viszonylag sok, hát most nem is tudom, hogy a honosítottat használja, mert honosított az mondjuk Négo, akinek semmi egyébként itt meg ugye van valamilyen vérségi vagy leszármazotti kötelék. De hát nem véletlenek ezek a honosítások, olyan szempontból, hogy tényleg annyira kicsi a merítési lehetőség, hogy hát az MLS egyébként hülye lenne meg a válogatott stábja, hogyha nem nézné ezeket a lehetőségeket.
Tudod, van egy érdekes mondás azért a futballban, tehát hogy csak arról tud kiderülni, milyen játékos, akit bevetsz a mérkőzésen. Hogyha a magyar játékosokat nem teszik be a csapatba, pláne ugye nem léptetik föl ifiből felnőttbe, nem adják meg nekik a megfelelő játékpercet, amit ugye kismilliószor átbeszéltünk már, hogy a térség rengeteg hasonló ország között is toronymagasan a legalacsonyabb a perc százaléka, perc száma a magyar fiatal játékosoknak, hát akkor bizony nem fognak megérni. A futbalista nem olyan, mint a narancs, hogy leszedik zölden, ráfújnak egy kis sprét, és mire ide érkezik Magyarországra, addig a gyönyörű narancssárga lesz. Ez nem egy ilyen játék.
Főleg nem a magyar narancs, ami egy kicsit sárga, ugye? És egy kicsit keserű, de a miénk. Plusz még ehhez azért hozzátehetjük a zseniális 12 csapatos NB1 ötletét, ami azt hozta magával, hogy a magyar futbalistáknak a játszóter az leköltözött az NB2-be.
De ez nem biztos, hogy csak azért. Azért hát itt van egy tulajdonosi felfogás. Tehát hogyha van a 12 csapatból 4, 3, 4, 5, amelyik jószerivel kizárólag külföldiekre appellál, vagy hamarabb tesz be a kispadról egy külföldit, mint egy magyart, vagy hamarabb teszi be mondjuk a szerb edző Kádár Tamást a 90. percben időhúzó cserének, amin ő megsértődik, és ezen összevesznek, mint bármilyen magyar játékost, hamarabb tesz be egy, azt hiszem, kameruni vagy nigériai, ez a Yamaha, akit másodjára cserél le 22 perc játék után dupla cserével, égeti szana szét, mert ő maga is tudja, hogy nem, de mégis beteszi, mint egy magyar fiatalt, akkor ott szerintem komoly probléma van, és ezeket lehetne sorolni egyébként a Mezőkövesdi, Kisvárda és stb. Történeteket.
Hát eleve, hogy ezekről a csapatokról szó van, már az a magyar futball egyik problémája.
Hát azért az Újpestet ne...
Már most nyilván nem az Újpestre gondolok, de amikor azt mondjuk, hogy Kisvárda Mezőköves Drang, vagy mondjuk Kisvárda Puskás Akadémia, mind a kettő a dobogón, és közben meg Diósgyőr, Pécs, Szeged, Vasas, tehát hogy mit tudom, a megyeszékhelyeknek a csapatai, azok meg az NB2-ben légiósok nélkül, akkor látjuk, hogy valami nincs rendben, és nem is várható el az, hogy ez a közeg fogja majd kinevelni hirtelen azokat a magyar futballistákat. Hát látjuk, hogy az ígéretes magyar futballisták is, hogy hívják a srácot, aki most Dunaszerdahelyre igazolt a Fradiból? Pető? Nem Pető.
Nem,
Szántóregő.
Igen, Szántóregő. Ő is, tehát el kell, hogy menjen, és nem rossz hely Dunaszerdahely.
El kell, hogy menjen.
Igen, de muszáj elmennie, mert különben most mondhatja magáról,
hogy
az
hogy a szlovák bajnokság, ami valószínűleg nem sokkal gyengébb, sőt, ugye az élcsapatok azért szerintem, ahogy láttuk is, mondjuk a Dunaszerdahely bucira verte edzőmeccsen a Ferencvárost, zárójel bezárva. Tehát az edzőmeccs alapján egy erősebb, vagy legalább hasonló erőst képviselő bajnokságba, hasonló erőt képviselő csapatához ment Szántóregő, mert itt nem jut szóhoz.
Igen.
A saját klubjában. Igen. Tehát ezek olyan furi dolgok, és amíg még egy-egy klub van ilyen, egy-egy kiemelt klub, amelyiknek tényleg azt mondjuk, hogy föltőkésített, jelentősen nagyobb a költségvetése, Nyugat-Európa és a európai kupa porond csoportköre a cél, akkor azt mondom, hogy oké, azt még egy zsendő, a többi is.
Hát azon gondolkozom, hogy jó pár éve voltunk egyszer Szlovákiában egy ilyen forduló riportot csinálni, vagy szlovák riportot elmentünk több bajnokira, és arra emlékszem, hogy voltunk egy szlován Zsolna mérkőzésen, és azt hiszem, hogy a pályára lépett, nem tudom már, hogy U21-es vagy U23-asok száma ilyen 13-14 volt.
Az azért komoly. Tehát akkor valamelyik klub az nevelés, és az nem a szlován.
És ez két olyan klub volt, ami mondjuk a bajnoki címért még, vagy legalábbis a dobogóért. Harcban volt, és akkor az ember ilyenkor egyébként elgondolkozik, hogy a sok pénz az milyen mellékhatásokkal járhat, mert ott mondjuk látványosan nem volt annyi pénz, viszont mondjuk ezek a játékosok megjátszottak. És akkor most melyik a jobb? Hogy van több pénzed, meg jobb infrastruktúrád, csak meg tudod fizetni már azokat a játékosokat, mondjuk az elsősorban balkáni régiókból, meg mondjuk Kelet-Európából, ide tudod hozni azokat a játékosokat, akik lehet, hogy emelnek a bajnokságos szintjén, viszont a saját játékosaid nem feltétlenül jutnak lehetőséghez emiatt.
Hát ezt szerintem gyakorlatilag 2010 óta mantrázzuk itt a TAO Mennyország beköszöntével, most teljesen függetlenül, hogy éppen fociról vagy kézilabdáról beszélünk, hogy az NB1-ben szereplő légiósok verik rommá a válogatottunkat, és ülünk és nézünk, mintha ez olyan teljesen rendben lenne.
Mai hír az is, bocsánat, pénteki hír, hogy Fabregas a világ olimpiai bajnok és legutóbbi BL győztes francia válogatott beállós sikerült elhalászni a Barcelona elől. Nagy nehezen azért, mert spanyol információk szerint jelentősen több fizetést kap Veszprémben, mint Barcelonában.
Valószínűleg így van, és nem azért mondom, de a Barcelonának a kommunikációja az mindig ez volt, mindig. Tehát a Nagy Laci is sztorinál, amit de a Nagy Laci...
Nekem a Nagy Laci ezt megerősített, hogy ez így van. Azt mondta, hogy kétszer annyi fizetés kapott Veszprémben, mint Barcelona.
Hát nem, egyrészt nem kétszer, másrészt meg Lacival nagyon-nagyon inkorrektül bántak el, és nagyon durva volt utána a Barcelonának a kommunikációja is, hogy akkor volt a Saric ott volt kapus, és az volt a Barcelonánál, hogy Lacit azzal szivatták, hogy 30 év fölötti játékosnak nem adnak egy évnél hosszabb szerződést, Saricsa meg aláírtak 4-et, pedig azt hiszem 5 évvel idősebb
ez
a Laci.
Ez is igaz, de...
Nem kell, de igen, bocsánat, most ebbe belemennénk, akkor elmennénk kézilabdás irányba. Az az igazság, hogy pontosan így van, és hát én szerintem 2010 óta olyan 10 000-szer kimondtam ezt, hogy a sok pénz a magyar sportközegben kontraproduktív, és nagyon-nagyon kevés olyan eleme látszik, ahol nem
azért,
az,
azért például a jégkorongban mert nincs számonkérés, és nincs megfelelő... Hát,
jó, de a felelősségi körökkel mondjuk, hogy országos szinten is akadnak problémák.
És akkor fociban a vége az, hogy a piramis csúcsán Marco Rossi széttárja a kezét, majd lenyilatkozza a 13-szor, hogy ember. Persze, hodosítjuk, meg nincs más. Nincs más. Tessék mondani jobbat, tessék előállni jobb ötlettel.
Igen. Abban megállapodhatunk, hogy rossz egy óriási nagy király? Szerintem az.
Szerintem kihozza a maximumot, abszolút. És nekem azt tetszik, hogy ragaszkodik a koncepcióhoz, és hogyha van egy jó koncepciót, amit már kellő ideje ragaszkodsz hozzá, és van, párosul hozzá mindig egy jó meccs taktika, mert nyilván az minden mérkőzésen más, akkor egyébként a viszonylag kevésből, még ha valaki kiesik, akkor is egy-egy embert egész hatékonyan tud beépíteni.
Igen. Én mondjuk arra kíváncsi vagyok, hogy tud-e máshogy kicsit játszatni, vagy annyira behatárolja a keret, vagy annyira behatárolja a keret, amit csinálhat.
Kíváncsi lennél mondjuk egy, mit tudom én, 3-4-3-as erősebb támadó, vagy 4-4-2-es erősebb támadó felállás.
Hát igazából a lényeg az, hogy a valamivel erősebb támadó játékot, de lehet, hogyha valamivel erősebb lenne a támadó játék, akkor meg szétesne a védekezés, tehát ezt így nehezen tudjuk eldönteni, és nem ezenben az évben fogjuk eldönteni, mert Észak-Írországon kívül, ha megnézzük a magyar válogatott következő mérkőzéseinek listáját, hát nem feltétlenül a kimegyünk és felszabdaljuk őket 20-áros rohamokkal. Kategóriájú ellenfelek érkeznek, vagy egyébként meg lehet próbálni, csak mondjuk például a most elvérző olasz válogatottra megpróbál ráborítani a pályát, akkor abból mi lesz? Azt lehet, hogy jobban élveznék, igen, mint azt, amikor Észak-Macedónia az beáll az ötösre.
Igen. Szerintem egészen addig erről felesleges is beszélni, amíg mondjuk, hogy játéktudásban, meg futballisták minőségében nem lesz egy nagyon komoly ugrás, akkor el lehet kezdeni arról beszélni, hogy mondjuk nem biztos, hogy hátulról építkezve kell elképzelni a magyar futballnak a játékát. Lehet, hogy arra már nem is Marco Rossi lesz a megfelelő ember, nem tudom, de azért azt leszögezhetjük, hogy Marco Rossinak a legfontosabb tulajdonság az, hogy mindenhol túl teljesít. Mindenhol. Tehát ha végül a Honvéddal az a bajnoki cím, hát ez mi volt? Ezt nem hitted el, hogy ilyen előfordulhat. Ugyanez Dunaszerdahelyen és a válogatottnál, meg aztán hát ez egészen elképesztő.
Nemzetek ligája, ó.
Bizony. Tehát ezek olyan magasságok, amikről nyilván egy kicsit a magyar közvélemény mindig el van tévedve, tehát én már meghallom ezt, hogy magyaros rövidpasszos foci, és neki futok a falnak fejjel, de azért az emberek nagy része szerintem már így kb. El tudja helyezni a magyar válogatottat játékereje alapján a nemzetközi mezőnyben.
Szerintem például mondjuk Dárdai, meg Stork, meg Rossi nagyon sokat segített abban, hogy
elfogadjuk önmagunkat.
A válogatottat, igen.
Igen. Biztos,
nem, tehát az benne van, hogy hát ez.
De ez mintha látsz a nézőszámon is, tehát hogyha 30 valahány ezer néző kimegy egy ilyen szerbi elleni, bocsánat, barátságost akartam mondani, mert nincsen felkészülés mérkőzésre, akkor az jelent valamit. Jól érzik magukat, szurkolnak, jó a környezet, jó a stadion, jó az akusztika, szórakoznak.
Nekem ugye annyira nem is volt barátságos hangulat, mert ott az első 20 percben szikrázott kicsit.
Igen, ott... Mint a selejtező lett volna.
Szerintem környező országokkal, Magyarország határos országok, ami nehezen játszunk barátságos mérkőzést.
Igaz.
Vagy a történelem ezt mutatja.
A magyar válogatott ilyen szempontból, nem is tudom, magyar válogatott például ilyen szempontból események lettek, nem? Tehát azok is mennek rá, akik esetleg nem hardcore futballszurkolók meg ilyen, vagy társasággal mennek, vagy ilyesmi. És talán azt mondom, hogy talán a egész magyar labdarúgásnak ez a legerősebb pontja. Hogy sikerült. Azért emlékszem arra, hogy milyen volt, amikor többen voltunk olimpiai válogatott meccsen, mint egy nappal később a nagy válogatott meccsen.
Igen, mert és ott voltam mind a kettőn. Jó, igen, de akkor ki lehetett jutni Atlantába.
Igen, 96-ról beszélünk. Skóta-Ferencváros stadion, 2-1.
Igen, csak amikor a
3-2? Skócia, Magyarország.
2-1, a skót
2-1. Igen. Csak amikor tényleg onnan, azért 90-es évek elején onnan indultunk, hogy volt, hogy 2000-en voltak a válogatott.
Oké, tök igaz, annyitban vitatkoznék csak, hogy akkor is voltak ilyen felívelő időszakok. Voltak. Én pici korom óta járok válogatott meccsikre, úgyhogy elég jól látom, hogy hullámzik. És amikor jött egy új edző, és mondjuk volt két jó meccsünk, akkor iszonyatos, igen, mennyiségű ember. Aztán kikaptunk valami céges csapattal, és akkor meg a következő 300-an voltak körülbelül.
Igen, de most már nincs meg. Tehát,
nincs ez a hullám.
Nincs a beesés.
Nincs ekkora beesés.
Abszolút.
Tehát arra lehet számítani, hogy rendezel egy magyar válogatott.
Ez kinek a sikere?
Hát szerintem ezt a válogatott magának teremtette meg.
Igen, én is azt hiszem.
Na jó, akkor maradjunk ennyiben. Zárszóként én ezt el is könyvelem. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és kicsit mélyebben tudtunk beszélgetni itt a nemzetközi futball világbajnoki pótselejtező, illetve magyar futball sajátjáról, kicsit betegségeiről és kicsit felszálló ágáról, vagy pozitívumairól.
Mondjuk ki, hogy felszálló ág.
Én is a válogatott szerintem azért szép csöndesen fölle, de egyre följebb, és mindig van, mint egy fölfele menő tőzsdei görbe. Mindig van egy picit lefelé, de aztán megint följebb megy. Bízzunk ebben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!